Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalazis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Rost Andrea, aki nekem csak Rost Andrea, lehetne sorolni a címeit, a kitüntetéseit, de éppen az előtérben beszéltünk, hogy nem igazán ezek a fontosak, ugye?
Ezek jók, meg kellenek szerintem, tehát ez azért mégiscsak minősíti az embert és a művészt, de hát például egy ilyen beszélgetésben, ahol gondolom ezért egy kicsit a szakmáról, hivatásról lesz szó, talán nem kezdenék ezzel, hogy most mennyi díja. Különben is hiányoznak még, hiányzik egy-kettő, de hát majd csak az is megérkezik.
Vigyáztál a hangodra, és most is vigyázol a hangodra, de azért egyszer előfordult, hogy egy estén egy bizonyos Nazareth városában több gint is fogyasztottál egyszerre. Milyen alkalom volt ez?
Igazából egyébként egy fellépés utáni nap volt ez a dolog. A lányom és a vőm voltak ebben partnerek, hogy ott egy kicsikét tanulmányozzuk annak a bárnak az adottságait, és hát ráadásul egy olyan bár volt, ahol ilyen gin menüt is csinálta a jó ember, aki ott dolgozott, aki egyébként a bár volt, illetve övé a bár. És hát én azt végigkóstoltam, igen, de azért ez egy kivételes eset volt, tehát azért nem...
Az alkohol egy ilyen tiltott?
Tehát vigyázni kell a... szárít, igen, és akkor az ember jön ez a dolog, és igazából nem nagyon lehet tenni ellene semmit. Tehát ez nem jó. Egyébként se jó ugye sokat inni, de hát az ember néha megengedi magának ezt a hát luxusnak is mondhatnám, de hát nem az, hanem valamiféle buja élvezet.
Igen. Baudelaire világa amúgy is közel áll hozzád, és Baudelaire igazi bohém volt. Amikor csináltunk egy interjút tavaly, akkor egy Baudelaire verset emlegettél.
Igen.
Latinói cselődásában.
Ó, ez nem Baudelaire volt.
Nem Baudelaire volt?
Nem, Kosztolányi volt.
Kosztolányi volt?
Kosztolányi. Én a hajnali részegség az, amit azt hiszem, hogy számtalanszor meghallgattam az ő előadásában.
Nem akkor is keveltem kell. Valamilyen, na mindegy. Hát nem ez egy
baj,
ilyen.
Ez is egy jó költő. De én Kosztolányinak ezt a versét nagyon szeretem, nagyon közel áll hozzám a gondolatisága és a színei, és ahogy ezt Latinovics elmondja. Tehát, mint hogyha ott születne az ő fejében az a vers, és az ő gondolatai lennének. Ez egyébként szerintem az interpretációban egyébként is egy alap mondat, hogy egy ária és egy szerep is úgy hangozzon el, akár színésztől, akár énekestől, mint hogyha azt most és akkor neki írták volna.
Ezt nehéz elérni?
Nagyon. Talán ezt a legnehezebb.
És híres vagy arról, hogy sokat készülsz, és alaposan készülsz a szerepeidre. És pont amikor beszélgetünk, akkor kérdeztem egy olyat, hogy látod-e ezt a mai fiataloknál? És akkor a válasz az volt, hogy igen, ám bátor, mint hogyha mindenki jobban ügyelne arra, hogy megmaradjon az én ideje, a szabad ideje. Tehát az idejét mindenki jobban félti manapság, mint sem, hogy alázattal készüljön egy szerepre akár.
Na most én nem akarom azt mondani, tehát általánosítani azért nem szeretnék. Biztos, hogy vannak olyan fiatal énekesek, akik rengeteg foglalkoznak a szerepüknek a mélységeivel, a gondolatiságával, a kielemeznek minden kis apró részletet. Biztos, hogy van ilyen. De inkább az ellenkezőjét tapasztalom, mert hogy időhiányában vannak. Tehát, hogy későn kapják meg a szerepet, hamar kell megtanulni, és nagyon hamar el kell kezdeni próbálni. Anélkül, hogy elegendő például együttes próbán beérne az a szerep a másikkal együtt. Mert ő hiába tanulja egyedül, amikor megjelenik a másik énekes, akkor az egy egész más térré változik. Tehát ezt már a régi görögök is ugye tudták, hogy a szerepet a térbe mondjuk, de ott van már a kórus, ott van mindenki.
Ez régebben nem volt így, hogy ennyire kellett sietni a felkészüléssel? Mondjuk a 90-es években, amikor?
Én azt hiszem, hogy ennyire nem. Ennyire nem. Főleg, hogyha egy premierről volt szó, akkor azért ott megadták az időt. Meg én emlékszem arra, amikor még a Patkó Jóska volt a fő korrepetitora az operának, hát volt olyan tenor, meg bariton, meg akárki is, fél évig járt hozzá egy szerepet megtanulni. Tehát azért ez kell.
Tehát főleg,
Igen. De főleg, hogyha egy nagyon nagy főszerepről van szó. Tehát az ahhoz, hogy valóban egy elmélyült szerepformálás legyen belőle, abból akkor úgy kell tudni azt a szerepet, hát ez a közhely, mint hogyha álmából felébresztik, akkor is tudja. És tényleg így van, és nem hogy csak tudja a szöveget, hanem be van téve a torkába, ami megint csak egy hosszas munkának és gyakorlásnak az eredménye. Nagyon érdekes.
Most ugye rengeteg workshopot és mesterkúzust tartasz, sőt, jól mondom, nem?
Hát talán rengeteget nem, de tanítok de
pont
sokat.
Ezt, pont ezt a komplexitást tűzted ki célul, hogy ne csak egy bizonyos szegmensre figyeljetek, hanem ugye bemutattátok a Mozarttól a Figaro házassága című operát, rendezővel, Béres Attila rendező közreműködésével, most pedig készültök a Don Giovannira.
Igen, én azt szeretném jövőre.
Tehát egy komplex egészként szeretnéd láttatni ezt a világot, és erre szeretnéd sarkalni a növendékeidet is.
Én azt gondolom, hogy ebben van a legnagyobb hiányuk, ugyanis. Mert lehet, hogy kiváló énektanárokkal tanulnak, és aztán nagyon jól vizsgáznak és elvégzik a Zeneakadémiát, vagy vidéken bármelyik egyetemnek az opera tanszakát, vagy ének tanszakát, de ezt a fajta komplexitást, akkor is, hogyha egy opera tanszakon vannak, ahol tényleg szerepekkel is foglalkoznak, de talán ilyen intenzíven és ilyen aprólékosan talán nem mennek bele, vagy nincsenek rászorítva. Én azért elég intenzíven magyarázom el, meg mondom el azt, hogy mit és hogyan kellene. És most nem, tehát tényleg senkit nem akarok ezzel egyetlen egyetemen sem megsérteni. Valószínű, hogy ott egyszerűen a rendszer más. És amikor van egy ilyen kurzus, akkor ott sokkal jobban összpontosulnak ezek az energiák, és ettől a növendék is nálam legalábbis borzasztóan rá van szorítva arra, hogy koncentráltan, minden erejével ott legyen reggel 10-től este 6-ig. Punktum. Tehát ehhez kell egy ilyen fajta szigorúság, rigorózus. Persze kell az alázat, mert anélkül meg nem működik. És tiszteletbe tartjuk egymást, én is őket. De ők is engem. És a rendező személye pedig megint csak egy nagyon, nagyon meghatározó és nagyon fontos, mert ő meg ugye még inkább komplexen látja az egészet. Az egész történetet, az összes énekesnek a helyzetét ezen a fantasztikus játékon belül. Egyébként tehát nem az egész operát, azt csak úgy hozzáfűzöm, hogy meghúzigáltam azért, tehát ebbe vannak, tehát úgy vannak a jelenetek, hogy sorrendben, de van, amiket kihagytam, hogy azért játszható legyen ez 2x50 percben, mert azért ennél hosszabb a Figaro házasság.
Don Giovanni is ilyen lesz, ugye, hogy ott sem a teljes...
Valószínű. Ez attól függ, hogyha az álmaim teljesülnek, és miért ne teljesülnének, mert idáig mindig teljesültek, akkor legalább 2-3 hetet tudunk majd jövőre dolgozni, és nem egy hetet, mert hát ezek olyan zseniális darabok, amik megérdemlik ezt a fajta alapos és elemző és nagyon intenzív munkát, és akkor így meg tudjuk ezt a folyamatot csinálni, és egy ilyen darabnak, mint a Don Giovanni, tényleg azokat a highlightjait fogjuk megmutatni, de úgy, hogy azért a történet ne sérüljön, tehát érthető legyen.
Szerinted miről szól a Don Giovanni? Mi az, amit neked mond? Mi az, ami szerinted a lényeg? Pasi-nő viszony? tekintetében mondjuk.
Na most...
Mozart világába szeretnék egy kicsit. Mozart világába szeretnélek belevonni
Mozart,
egy kicsit.
Mozart, tehát én nem is értem ezt az embert, a Mozartot, mint embert, hogy ő neki a fiatal kora ellenére hogy volt olyan tapasztalata? Nem is akarom tudni, hogy szedte ezt össze, de hogy annyira ismerte a női és a férfi lelket, ugye az egyik természetes, a másik, hogy a női, és a párkapcsolatok, és azon felül még nagyon-nagyon sok mindent, amit ezekben a darabokban ő megmutat. Na de hát azért volt egy Da Ponte. Tehát ott volt egy olyan író, aki ebből a sok-sok Don Giovanni, mert azért a Don Giovanni az egy nagyon sokat játszott darab. Ugye ez nem csak ez a...
Sokan a Don Giovannit tartják a nagy operának, rengeteg ilyen művész értelmiségi van, aki erre hivatkozik.
Így van. Tehát ez egy olyan történet és egy olyan személy, aki köré rengeteg történet született, és rengeteget írtak erről. Természetes, hogy és most olyan fura, mert hogy a Barbie film jut eszembe, de hogy tényleg...
Nem, sajnos nem láttam, de...
Én szerintem azért érdemes, sokan utálják. Én azért néztem meg, mert egy az, hogy senkinek a véleménye nem érdekel. Tehát én meg akarom nézni, és majd én eldöntöm. És nekem pont ez tetszik, hogy nekem a végén az derült ki, hogy egyik világ sem jó. Se a Barbie Land, és sem az, amikor a Kenny a világ. Tehát ez így nem jó. Csak akkor jó, mint ahogy egyébként Mozartnál van, ha valamiféle egyensúlyba kerülünk. Tehát ez így nem. Na, szóval...
És milyen sokat kell küzdeni azért az egyensúlyért Mozartnál, nem? Tehát ott folyamat, hogy harcok vannak itt, emberek egymás ellen, nők, férfiak ellen, férfiak...
Na, de hát nem ez van.
Abszolút.
Tehát ő csak megmutatja, ő csak kiszínezi ezeket a történeteket a zene erejével. Tehát, és akkor itt jön a zene. Hogy az még azon túl, hogy a Da Ponte szövege, ami egy zseniális történet szövés, és egy gyönyörűen megfogalmazott mű, tehát azon kívül ő jön a zenéjével, és hozzáteszi még az univerzumot. Tehát tényleg egy olyat, ami annál sokkal több, mint ami le van írva.
Igen.
Szóval ez egészen, egészen csodálatos náló, úgyhogy én mindig leborulok, amikor egy ilyen darabbal találkozom, és megköszönöm, hogy én nekem ehhez bármi közöm lehet, hogy én ebbe valamit is elénekelhetek, meg beszélhetek róla, meg ismerhetem. Tehát ezek kincsek. Olyanok, amik azért kevés, azt hiszem, hogy nem mindenkinek nyílnak meg, csak annak, aki tényleg veszi a fáradtságot, és annyit foglalkozik vele. Úgyhogy jövőre szeretnénk ezzel ennyit foglalkozni.
Igen. És hát ugye Mozartnál ott vannak főleg a Da Ponte operák esetében a végek, ugye a finálék, ami elvileg egy feloldás, de aztán mégsem feloldás.
Igen, és hát marhára nem válaszoltam persze a kérdésedre.
Nem baj, én azért jövök.
Hát igen, ezek a finálék, ahol például a Don Giovanninál, ugye a rossz elnyeri méltó büntetését, tehát persze, hogy neki le kell menni a poklokra,
igen.
Mert hogy hát milyen egy aljadék volt, mit csinált ő a nőkkel. De én
de
meg
aztán...
azt mondom, hogy a nők, igen, tehát a nők ugyanúgy felelősek, és ez a mi világunkban is úgy van. Tehát aki engedi, hogy ezt csinálják vele, azzal azt fogják csinálni. És a férfiakkal is így van. Az a férfi, aki engedi, hogy a nők azt csinálják, hát akkor azt fogja kapni. Tehát na, innen aztán persze ez már nagyon messzire menne, ennek az elemzése, de
én... Végül is időnk van, gin nincsen.
Úgyhogy hát ez nagy baj.
Ez nagy baj, ugye?
Illetve lehet, hogy jobb is, mert akkor még többet beszélnek.
De az nem baj, az nem baj. Ez egy beszélgetős műsor. Egy című készült a te életedről, életutadról, legalábbis egy bizonyos szegmenségről, a színpadról. Ez milyen érzés, amikor az ember életéről készül egy című?
Hát én akartam. Hát én ezt én
akartam. Értem, de hogy...
Igen, de hát... egy felelősség.
A művésznőségről, mint olyanról szerettél volna egy...
Igen, Igen, a művész nő, mint olyan. És hát persze, hogy benne vannak az én életemnek is egy-egy jelenetei, de nem teljesen az. És ez benne a szép. Tehát én például, amikor így megkérdeztek, hogy hú, miért nem írtnak rólad egy könyvet, mondom, úristen, tehát ilyen életrajz, mondom, én ezt nem szeretném, mert az olyan száraz statisztika. Itt énekelte, ez vezényelt, az, amit kit érdekel. A részletekre meg az ember úgy sem emlékszik, ha csak nem minden nap fölírta egy naplóba a gondolatait, az érzéseit. Hát én nem írtam föl, úgyhogy abszolút hazugság lenne. Na most én azt gondolom, hogy akkor a hazugságot kell leírni. Tehát, hogy akkor az ember elképzel valamit, most ez elég profán, de hogy akkor találjuk ki. Akkor legyen a művésznőről egy történet.
De annak, ami a színpadon látható, annak van köze a realitáshoz.
Vannak olyan persze. De az el is hangzik egyébként, tehát ott azt lehet tudni. És azt is lehet látni, amikor általánosságban a művésznőségről, meg a művésznőről van szó. A művésznőnek a... Tehát minden művésznek, meg művésznőnek a magányáról például, hogy ez mégiscsak egy magányos műfaj is annak ellenére, hogy amikor kiállunk a színpadra, akkor azért nagyon sok emberrel kommunikálunk. De végül is egyedül tanuljuk a szerepet, egyedül utazunk, egyedül vagyunk a hotelszobában vagy az apartmanban, egyedül főzzük a tojásrántottát, tehát ha éppen nem tudunk lemenni valahova ebédelni. Mert az ember nem igazán megy le egyedül.
Profán a tojás rántotta az operák csillogó világ, meg a dívasághoz.
Hát abban jó sok energia van.
Az biztos. Jó sok sárgájával, igen.
Abszolút. De meg hát szóval ez nem mindig kell kaviár, tehát hogy az
ha elég a lencse is.
Igen. Annak is megvan az ideje.
Abszolút,
és a helye.
Ez így van.
Tehát én azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hogy valaki mennyire nagy sztár és nagy énekesnő, hogy most mit ebédel, meg mit vacsorázik. Persze, hogy vannak olyan helyzetek, amikor különleges, de akkor lehet, hogy az a pillanat is nagyon különleges.
A művésznő és a sztárság az két külön fogalom. Nyilván két külön fogalom, mert nem mindenki sztár, aki művész, de azért neked elég gyakran egybeesett ez a kettő, tehát te ünnepelt sztár voltál. Ezt hogyan tudtad kezelni ezt a mindennapokban? Hogyan tudtad összehozni a csillogás részét, a mindennapi részét, és az, hogy hitelesen, tehát hogy akkor hogy az ember ne szálljon el, hanem adjon bele mindent a felkészülésbe, mert azért el tudja vinni a siker ebbe az irányba az emberek.
Igen, de az, hogy siker legyen, ahhoz rengeteget kell dolgozni. Tehát, hogyha ezt az ember elfelejti, na, akkor bajok vannak. Tehát anélkül nincsen siker, nincsen nagy színpad, meg semmi, ha az ember nem teszi bele a munkát. És ez bizony egy kemény és folyamatos munka, de én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és nagyon hozzátartozik azért egy igazi művésznek az életéhez. És ezt nem szabad megspórolni, ezt nem is lehet megspórolni, ezt így kell csinálni. Manapság azért már lát az ember olyat, hogy valaki, nem tudom, pizzaevés közben énekel egy áriát, és soha nem tudna egy szerepet végig énekelni, és sztár lesz, és millióan lájkolják.
Sok ilyen van, persze vannak,
nem is tudom a neveket, ez csak így hallomásból tudom, mert én ezt azért nem követem annyira, és nagyon elszomorít, amikor ilyet hallok, mert tényleg akkor a fiatalok azt hiszik, hogy ja, hát eléneklek jól egy áriát, aztán már megyek is a, nem tudom, a Metropolitanbe, vagy egyszerűen csak fölrakom magam a TikTokra, és akkor már egy nagy sztár vagyok, vagy influencer vagyok, és akkor már én osztom az észt. Tehát azért én azt gondolom, hogy a tanulás, az intelligencia, az, ami látható nyomot hagy. Tehát anélkül egy felszínes, értéktelen, bocsánat, hogy ezt a szót kimerem mondani, felszínes, értéktelen, semmiket kapunk, ami pár év múlva már a kukában landol.